Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején leülve énekeljük 255. dicséretünknek első, második, harmadik, hetedik és nyolcadik versét, 255. dicséret első, három és utolsó két versét. Így kezdődik ez az énekünk, mely igen jó az Úr Istent dicsérni. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk János apostol első leveléből, az 5. fejezetből, az 5. fejezet első 12 versét olvasom. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem víz és vér által. Mert a lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Fennállva imádkozzunk. Uram, utánad sóvárog lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneire ne emlékezz, kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Amen. Ige hirdetésünk előtt énekeljük 166. dicséretünk első két versét. 166. dicséretünk első két versét. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Ige hirdetés alapigéjét olvasom a korábban felolvasott szakaszból, János első levele 5. fejezetéből, annak is a 11. és 12. verseit eképpen. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Foglaljatok helyet. Kedves testvérek, ma ünnepeljük advent 4. vasárnapját. Meggyújtottuk az utolsó gyertyát is az adventi koszorún. Az iskolákban lassan elkezdődik a szünet. Az utolsó nagy karácsonyi vásárlások hajrájában vagyunk. Már nincs egy hét sem karácsonyig, és ezt bizony érezzük. Még, mert nagyon közel van az ünnep, de van még egy kis idő, mire is? Utolsó simításokra, a nagy rohangálásokra, az ajándékkészítésre, a nagy takarításokra. És sajnos kevés vagy talán egyáltalán semmi idő nem jut arra, amiről az adventnek szólnia kéne, a várakozásra, a készülésre. Persze valamilyen értelemben máshát csinálunk, csak készülünk, hiszen készítjük elő a karácsonyi ebédet, veszük az ajándékokat, takarítjuk a házat. De milyen jó, hogy ez a vasárnap, ez az egy óra most adatott nekünk, hogy Isten adta nekünk ezt a vasárnapi egy órát, amikor ez a készülődés egészen máshogy történhet. Amikor leülünk, csendben vagyunk, nyugton vagyunk, és csak Istenre figyelünk. Amikor nem jár a fejünk a holnapi vagy a délutáni teendők listáján, nem az előttünk tornyosuló problémákkal foglalkozunk, hanem most itt vagyunk Isten házában, és arra figyelhetünk, hogy mit akar nekünk Isten mondani. Mert Istennek van mondani valója a karácsonnyal kapcsolatban. Hiszen a karácsony arról szól, hogy Isten elküldte az ő fiát a világba, és Isten pedig erről azért szeretne nekünk egy kicsit beszélni. Szeretné, hogyha látnánk egy minél teljesebb képet. Adventben várunk az Isten fiának eljövetelére, és ez nem egy akármilyen jelentőségű esemény. Ma pedig különösen is arról szeretnék beszélni, amire a felolvasott igénk is rámutat, hogy már csak azért sem egy mindennapos esemény, mert Jézusban, aki karácsonykor eljött, Jézusban Isten örök életet ad nekünk. Örök élet. Jól hangzik, mi? Örökké élni. Popkultúrában ez egy nagyon népszerű téma, nagyon sokszor megjelenik, filmek, dalszövegek, könyvek, de már az ókorban is erről rengeteg monda, akár színjáték is készült. Népmesék is szólnak az örök élet kutatásáról, a halhatatlanság, a feltámadás, az örök élet, ezek mind olyan nagyon népszerű témák, amelyek sokak fantáziáját megragadják. Ha most itt megkérdezném, hogy ki akar örök életet, valószínűleg a többség talán jelentkezne, de azért valahogy egy kicsit olyan mégis fura érzés, hogy mégis biztos, hogy ez egy olyan jó dolog, biztos, hogy azt úgy akarják, vagy tényleg az, amire számítunk? Mert ha az örök élet az úgy néz ki, hogy az egyik zűrösebb hetünk csak ismétlődik az örökké valóságig, az azért annyira nem jó. Ha örökké aggódunk azon, hogy vajon elég a fizetés, ha örökké házi munkát végzünk, örökké kora reggel ébresztők vannak munkába vagy iskolába, örökké vizsgaidőszak vagy témazárók, hát azért az annyira nem jó. És mi van akkor, hogyha csak egyedül én vagy te élünk örökké? Nagyon sok filmnek, vagy akár okori mondának is ez a témája, ez a központi dilemmája, hogy csak a hős él örökké. Mindenki más szépen lassan meghal mellette, elmúlik, és ő pedig megmarad örökké. Szomorúan, örökké, magányosan, mert bárkit is engednek közel magához, az a másik az elmúlik, mert csak a hős élhet örökké. De ez lenne az örök élet? Ez az elég negatív kép, amit most lefestettem? Ez az, amit Isten akar nekünk adni? Honnan lehetne egyáltalán tudni? Hát Isten nem akar bennünket ebben a dilemmában hagyni, és nem is akar zsákba macskát árulni nekünk, hanem ő megmutatja, hogy milyen ez az örök élet. Mert az Isten által felkínált örök élet, az nem így néz ki. Az egy egészen más jellegű dolog. Van egy most része, és van egy része, ami majd később jön el. A most részét, ezt egy képpel tudnám a legjobban szemléltetni. Az Istentől kapott élet, az egy egészen más minőséget, egy magasabb szintet, egy új perspektívát ad annak a létnek, ami van. A változás olyan, mint amikor valaki így ül a szobájában és bambul. Biztos sokan csinált már ilyet, hogy igazából semmire se nézünk, csak ülünk és bambulunk. És igazából ilyenkor semmit nem lehet látni, minden olyan elmosódott, úgy néha talán azt se tudjuk, hogy milyen szobában vagyunk. De ha kiválasztunk valamit, amire fókuszálunk, ha bekerül egy fókuszpont a bambulásunkba, akkor hirtelen az egész átrendeződik, fókuszt kap minden, a tárgyak a helyükre kerülnek, életszerűbbé válik, felismerhető lesz és kivehető lesz az egész. És ilyen ez az élet, ami megvalósulhat Istennel együtt, egy új fókuszt kapunk, amivel pedig minőségi változást az életben. És hogy milyen az élet, ami később van, arról pedig a Biblia maga is ad konkrét leírás nekünk. Jelenések könyvéből egy rövid szakaszt hadd olvassak fel, Jelenések könyve végéről. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Folytatódik a leírás erről az új életről, erről az örök életről, az új teremtésről. Én most csak ezt a pár verset olvastam fel, de már ez is egy nagyon világos, egy gyönyörű képet rajzol elénk, hogy milyen is ez az örök élet, amit Isten nekünk akar adni. Nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz könny. Mindaz, ami romlást hozott ebbe a világba, aminek a gyökere az Istennel szembeni engedetlenség, mindaz, ami rossz, az nem lesz, az elmúlik. Ez egy olyan hely, egy olyan világ lesz, ahol nem kell félni sem, mert nincs mitől. Egy idilli, mondhatni második paradicsomi állapot. Amikor másodjára is eljön majd Jézus, akkor már győztes király, és helyreállít mindent. És ez lesz ez a hely, az a város, amiben ő örökké fog uralkodni, mi pedig örökké élni. Azért ez már sokkal jobban hangzik, nem? Ez az örök élet, amit Isten nekünk akar adni. És ez az örök élet nem magányos. Mert talán amikor az elején felvázoltam, hogy milyen örök életeket képzeltek el ezekben a különböző mondákban, legendákban, akkor a legrosszabb elem talán ez az örök magány volt, hogy mindenki, akit szeretünk, az előbb-utóbb elmúlik előlünk. De az Isten által felkínált örök élet, ez nem ilyen. Alapvetően nem ilyen, hiszen ez az élet nem található másban, csak Jézusban, hogy ezt felolvastam. Jézus mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez egy abszolút kategorikus kijelentés volt. Azt jelenti, hogy csak Jézusban van élet, rajta kívül nincs. Tehát aki örök életet akar, az Jézussal együtt kaphatja csak ezt meg. Így soha nem leszünk magányosak. Jézus nélkül nincs élet. Minden, ami rajta kívül van, az élet nélkül is van. Mert nincs élet magunktól bennünk, azt csak kaptuk. De mégis hogyan lehetne Jézus a miénk, és vele az élet? Hogyan lehetnénk Jézusban? Ezek mind olyan nagy, szofisztikált, filozófiai gondolatok, amiket olyan nehéz felfogni. De van egy számomra kedves film, mese, amiből egy példát szeretnék felhozni, talán ez érthetőbbé teszi ezt a képet. A cím az, hogy Csillagpor, és egy tündérmese, amiben vannak hercegek, meg varázslók, meg boszorkányok, meg hősök, meg kardpárbajok, meg minden egyéb, ami kell. A történet lényege az, hogy egy csillag lehull, és mindenki próbálja megszerezni ezt a csillagot, aki egy gyönyörű lány egyébként, mert aki a csillag szíve, az örökké él. És az összes hercegek és boszorkányok, meg mindenki elindul a csillagért, meg elindul egy fiú is, egy Tristan nevű fiú, ő meg azért akarja megszerezni egy csillagot, hogy szerelmét bizonyítsa, természetesen megtalálja a csillagot, együtt végigmennek nagy-nagy kalandokon, és természetesen, ahogy az lenni szokott, egymásba is szeretnek az út során. És a film azzal végződik, hogy Tristan és a csillag összeházasodnak, boldogan élnek, és hát mivel a királyságot is természetesen megszerezték, ezért nagyban uralkodnak több évtizeden keresztül, majd ráhagyják felnőtt gyermekeikre az uralkodást, és ők ketten elmennek máshova. Ugyanis nem halnak meg, hiszen aki egy csillag szíve, az örökké él, és a csillag pedig teljesen Tristannak adta az övét. Ezzel a mondattal végződik a film, és én azért szeretem ezt a képet nagyon, mert ez talán közelebb hozza hozzánk, hogy akkor mégis most hogyan van ez a Jézusban vagyunk, te vele örök élet, hogy ez a kép érthetővé hozza, hogy aki hisz benne, aki szereti őt, az megkapja Jézust, az Jézusban van már, Jézus van benn. János is írja pár verssel korábban, amit fel is olvastam az 5. fejezetben, hogy aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel, abban megvan az, hogy Isten fiában örök élet van, abban megvan Isten fia, aki szereti őt. Mert a másik oldalról ne legyen kétségünk, arról ne legyen kétségünk, hogy Jézus szerete bennünket. Isten szeretete felől senki se kételkedjen. A kezdetektől fogva Isten kitartott az ember mellett, még amikor az ember bűnt követett el, Isten akkor sem hagyta magára, akkor is ruhát adott, de végig folyamatosan a Biblia és a történelem folyamán is végig jelen volt. Ennek az egyik legjobb bizonyítéka például az, hogy ma is itt ülhetünk. Egyrészt az ember minden erőfeszítése ellenére sem sikerült kiirtani a saját magát. Másrészt pedig az, hogy van vasárnap, az, hogy van ez az egy óra, amit az elején is említettem, ez is Isten gondviselőről tesz nekünk bizonyságot, hogy adott nekünk időt és alkalmat arra, hogy megálljunk feltöltekezni. Sokszor emlegetjük a 10 parancsolatot úgy, mint valami kellemetlen tilalomlistát, de talán kevéssé realizáljuk, a 10 parancsolat része az, hogy a 7. napon nyugodj meg és pihenj. Általában az ellenkezőre szoktunk kapni felszólítást, csináld azt, menj dolgozni, menj tanulni. De Isten arra nevel bennünket, azt parancsolja nekünk, hogy oké, most állj meg és pihenj. Ez csak egy pici része annak, hogy Isten mennyire gondoskodik rólunk, és mennyire szeret bennünket. De a legnagyobb példája az, amire most készülünk, karácsony. Amikor Isten megoldja a problémát, hogy mi el vagyunk tőle távolodva, és hát hogyan kerülhetnénk hozzá. Isten ezt a problémát pedig megoldja azzal, hogy elküldi Jézust, és rámutat, hogy hát így, Jézuson keresztül tudtok visszajönni, tudtok kapcsolatot teremteni velem, mondja Isten. Kilépett az elérhetetlen mennyei magasságokból, és lejött a földre közénk, mert vissza akar kapni bennünket, Isten, mindannyiunkat. Enélkül teljesen meg lennénk fosztva a tőle való kapcsolat lehetőségétől. De Isten annyira szeret bennünket, hogy nem érdekli, hogy mennyibe kerül neki, hogy ezt mi is megláthassuk. Még az életét is odaadja azért, hogy rájöhessünk, mennyire szeret, és kapcsolatban lehessünk vele. Szóval Isten oldaláról nincs nagyon kérdés. Még esetleg azt is kérdezhetik, hogy hát ez rendben van. Mondjuk rendben van, oké, van Isten. Hogyan lehetek vele kapcsolatban? Hát most itt Jézus, de olyan sokan ígérték már azt, hogy lehet máshogy is. Hogy akkor most honnan tudom én ezt, hogy tényleg valóban Jézus az, aki ezt mindezt megadhatja, amit megígér. Isten maga tesz bizonyságot erről. Ez magának Istennek a bizonyságtétele, hogy Jézus az út, amin keresztül hozzá lehet jutni. Nem adott más utat, csak Jézus által. De Jézus által megadta ezt az utat. Isten oldala tehát nem kérdés. Ő nekünk akarja adni a szívét, nekünk akarja adni mindazokat a gyönyörű ajándékokat, amiket elkészített Jézusban. És nekünk akarja adni vele az életet is. A kérdés csak az, hogy erre mi a mi válaszunk. Mert csak Jézusban van élet, ez biztos. És ő a miénk is lehet. Miénk lehet, ha hiszünk benne, és szeretjük őt. Isten maga tesz bizonyságot Jézusról, és az, hogy elfogadjuk-e Istennek a bizonyságtételét, az nem egy távoli akadémiai, vagy kérdés, vagy teológiai, filozófiai vita, hanem a szó szoros értelmében élet-halál kérdés. Akarunk életet, de nem akarjuk Istent? Hát sajnos ez így nem megy, mert az élet forrása Isten, és nem tudod elválasztani az életet az élet forrásától. Ez olyan, mintha valaki betömni a Duna forrását, majd 2 hét múlva Balatonon a Budán akarna hajókázni. Hát ez sajnos nem fog összejönni, mert betömte a forrást, és forrás nélkül nem lesz víz, nincs miből jönni. Vagy rendben van, oké, Isten még rendben van, de Jézus? Hát az sem megy. Lehetetlen Istent atyának elfogadni, anélkül, hogy a fiát elfogadnánk. Ha valaki Istent atyának akarja, akkor Isten fiát is el kell fogadnia. Mindenható Isten egy utat adott, és azon az úton kell hozzámenni, Jézus Krisztus által. Gyönyörűen becsomagolva kapjuk az örök élet ajándékát, és még oly sok mindent Jézus Krisztusban. Nincs nélküle, de aki elfogadja Jézust, abban benne van ez az élet is. Kevesebb, mint 1 hét van karácsonyig, De még advent van, még ez a készülődés és a várakozás ideje van, amikor gondolkodunk, hogy mit is jelent a karácsony, és erre készülünk. Ezt várjuk. Arra várjuk, hogy megünnepeljük azt, hogy több mint 2000 éve egy csecsemő megszületett valahol Betlehemben. Ez a gyermek ott a jászolban sokkal több volt, mint csecsemő. Látunk egy újszülöttet, és abban az újszülöttben látjuk a mindenható urat. A mindenség urát, mindenség teremtőjét, akiben örök élet van, akiben a megváltásunk van, akiben Isten kinyújtja a kezét és kitárja a szívét felénk. Eljött az, aki mindezt megadhatja nekünk, ha hiszünk benne és szeretettel elfogadjuk. Ami Jézus előtt csak ígéret és remény volt, az az ő eljövetelével valósággá vált, és odaadatott nekünk. Isten elküldte a fiát, és vele az örök életet. Ragadjuk hát meg!